Kedves gyülekezet! A ma délelőtti igehirdetési alapigét Máté evangéliumának a már felolvasott részéből, a 7. fejezetből olvasom föl, a 21. verset hallgassuk meg, tehát a Máté evangéliumának 7. fejezetének a 21. versét fönnállva hallgassuk. Azt mondja itt nekünk az Úr Jézus: nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a elmúlt időszakban, bőt alkalmaikor, mind a vasárnaponként, mind az imaórákon, bibliórákon is, az a gondolat foglalkoztat bennünket, hogy mi is a bőtnek a jelentősége az ember életében. Hogy mit is tanulhatunk mi a bőtből, vagyis mit is jelent az ember számára a bőt. És erre keressük a választ hétről hétre, egy-egy gondolatban, vagy egy-egy tanítás kapcsán próbálunk minél többet megérteni a bőjt jelentéséből, és nincs ez más, hogy ma sem, mert ma is a bőjt gondolatával szeretnénk foglalkozni, mert ma a bőjt időszakának a 3. vasárnapján, tehát bőjt 3. vasárnapján, okuli vasárnapján két ige is előttünk van, ami egy kicsit a bőjtet próbálja megértetni velünk. Az egyik a Zsoltárok könyvében található, amikor a Zsoltáríró azt mondja, hogy szemem állandóan az Úrra néz, azért, hogy az én lábamat megmentse a törtől, vagyis a csapdától. A másik pedig Jézusnak a szava, aki azt mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem méltó az Isten országára. Ez a két gondolat volt, ami előttünk van a mai igében, és hát azon tűnődtem el, hogy vajon ez a két gondolat mire is akar rávilágítani. Mi is az, amire szeretné, hogyha oda fókuszálnánk, hogy megértsük a bőtnek a lényegét. Ugye azt olvassuk az igében, hogy a Zsoltáríró azt mondja, hogy az én szemeim állandóan az Úrra néznek, vagy az én szemem az Úrra néz. Mit is jelent ez, hogy én az Úrra nézek? Mi is az? Hisz ez nem csak arról szól, ahogy sokszor mi gondolkodunk, mert van egy másik gondolat is a Zsoltárokban, amikor a Zsoltáríró arról beszél, hogy szemeimet a hegyekre emelem. Az mindig arról szól, hogy föltekintek az Úrra, mert onnan jön a szabadítás. Amikor az Úrra tekintek, vagy az Úrra nézek, ez nem arról szól, hogy látom az ő nagyságát, látom az ő hűségét, szépségét, az ő tisztaságát, bár ez is benne van, de amikor azt olvassuk, hogy szemem állandóan az Úrra néz, azért egy kicsit többről szól. Talán mindannyian emlékszünk arra az időre, amikor még a tanulóként a padokban ültünk, és a tanárnéni, tanítónéni, vagy akár tanárbácsi, tanítóbácsi azt mondta, hogy na most gyerekek, mindenki rám figyel. Akkor most mindenki rám figyel, szemeteket vessétek rám, figyeljetek rám. Hát miért akarta ezt, hogy a gyerekek, annak idején mi is, ő rá figyeljünk? Nem azért, mert olyan szépnek érezte magát, nem azért, mert olyan fontosnak érezte magát, hanem azért, mert valamit tanítani akart nekünk, hogy mi azt megértsük. És hogy az belevésődjön a gondolatainkba, hogy ne járjon szana szét a mi gondolatunk, és ne kavarogjanak a mi gondolataink ide vagy oda, hanem azt mondta, hogy figyeljetek rám, mert amit mondani fogok, azt egyszer számon fogom rajtatok kérni. Majd amikor felelni fogtok, vagy majd amikor dolgozatot írtok, akkor figyeljetek rám, és legyen számotokra ez fontos. És amikor a zsoltáríró arról beszél, hogy szemeimet az Úrra vetem, hogy ő rá nézek, akkor arról beszél, hogy ő szeretné megérteni az Isten akaratát. Mert fontos számunkra ez. És a bőti időszaknak egy nagyon fontos üzenete az, hogy a bőt nem csak arról szól, hogy vannak dolgok, amiről lemondok, hanem a bőtnek egy nagyon fontos üzenete az, hogy, és maga az is egy bőt, amikor az ember egyszer csak döntéseket hoz, mert szükséges döntéseket hozni. Szemem állandóan az Úrra néz. Azért nézek rá, mert tudom azt, hogy az életünk olyan, amiben minden nap döntéseket kell hoznunk. Pedig nem szeretünk. Senki nem szeret döntést hozni, főleg nehéz döntéseket nagyon nehéz meghozni, mert sokféle irányba kell gondolkodni. Mindig azt hinné az ember, hogyha egy döntést meghozunk, akkor az egyik pillanatról a másikra olyan könnyű, mert csak meg kell tenni, de az ember mérlegel. Mindig sokféle dolgot kell előhozni, sokféle dologot kell figyelembe venni, amikor döntéseket hozunk. Ha egy család úgy dönt, hogy elköltözik egyik helyről a másikba, akkor ezt a döntést nem egyik pillanatról a másikra teszi meg, és reggel felébred a családapa és a családanya, és azt mondja, na akkor induljunk el, ilyen nincs, hanem elkezdünk gondolkodni, hogy milyen következményekkel jár. Miben fog megváltozni az életünk? És ha gyerekeink vannak, akkor, hogyha elköltözünk, mi lesz a gyerekekkel? Hova fognak iskolába járni? Lesznek a barátai? Tehát nem olyan egyszerű meghozni egy döntést, mert több embernek a sorsáról döntünk. Viszont döntéseket kell hoznunk. Akkor is, hogyha néha nehéz. Ugye most, amikor a koronavírusnak a járványa van, akkor az országok vezetői döntéseket hoznak. Nem könnyű döntéseket. Olyan döntéseket, amiket talán az egyik ember úgy gondolja, hogy jó, a másik ember úgy gondolja, hogy nem jó, valaki azt gondolja, hogy sok, valaki azt gondolja, hogy kevés, amit éppen döntenek, de hát valamilyen módon döntéseket kell hozni annak az érdekében, hogy rendben zajljanak le a dolgok. Tehát fontos ezek a döntések. És ugye ebben a helyzetben is a döntéseinknek vannak következményei. Életek múlhatnak ezeken a döntéseken. És életek múlhatnak azokon a döntéseken, amiket mi teszünk meg. Hogy mi hogy gondolkodunk erről, hogy mennyire vesszük komolyan. Tehát a döntést az embernek meg kell tennie. De nem csak úgy általában a hétköznapokkal kapcsolatban beszél a Szentírás a döntésekről, mint egyfajta bőtről, mint egyfajta lemondásról, mint egyfajta emberi dologról, ami napról napra erőjön az életünkben, hanem beszél a Szentírás egy sokkal nagyobb döntésről. És pedig arról a döntésről, ami szintén az életünk nagyon fontos része. Mert ezen valóban az élet és halál múlik. A mi örök életünk és a mi örök halálunknak a kérdése. És emlékezzünk csak, az Úr Jézus újra és újra fölteszi ezt a kérdést az embernek. Újra és újra arra ösztönöz bennünket, hogy döntsünk mellette. El kell döntenünk, hogy ki az, akit szolgálni akarunk. És emellett a döntésünk mellett ki kell tartanunk. A mai igék erről szólnak. Jézus arról beszél, hogyha valaki az eke szarvára tette a kezét, annak mindvégig előre kell tekinteni. Az Úrra kell tekinteni. És nem szabad hátranézni, és nem szabad más irányba fordítani a tekintetünket, hanem csak őrá, vagyis az ő szavát kell hallgatnunk, és azt kell nekünk cselekedni, amit ő mond nekünk. De mindig vannak kísértései az embernek. Na, az a kérdés ma, és azon gondolkodtam el, hogy vajon mi is az, amit nekünk tenni kell, mi is az, amire oda kell figyelnünk ezen a területen. És Jézus nagyon világosan beszél az előbb felolvasott szakaszban, ott a Máté evangélium a 7. fejezetében, a 13. verstől, amikor azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun. Vagyis itt is egy döntésre szólít fel bennünket. És aztán pedig arról beszél, hogy gondoljuk át, hogy merre is tart a mi életünk. Mert itt is döntenünk kell. És azt hangsúlyozza itt ebben a szakaszban, hogy vigyázzunk, mert azon múlik a mi üdvösségünk, hogy hogyan is éljük az életünket. És milyen kapcsolatunk van nekünk a megváltóval. A 21. és 23. versben, 21-től a 23. versben beszél Jézus arról, hogy a mi megnyilvánuló hitünk az nem elég, hogyha csak szavakban áll. Mert olyan sokan mondják azt, hogy Uram, Uram. Annyian szeretik hangsúlyozni, és próbálják bizonyítani az ő hitüket azzal, hogy ők ezt elmondják. És azt gondolják, hogy ezzel fogják biztosítani a hitüket, vagy az üdvösségüket, hogy ilyen módon megvallják a hitüket. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem minden, aki azt mondja, hogy Uram, Uram. Mert Jézus ezeknek határozottan válaszol, és ezért megdöbbentő ez a rész, és itt fontos az, hogy milyen a mi elkötelezettségünk a megváltó felé, hogy milyen a mi elkötelezettségünk az Úr felé, hogy komolyan vesszük azt, amit ő mond, komolyan vesszük az ő parancsolatait, komolyan vesszük az ő ítéleteit, vagy komolyan vesszük mindazt, amit ő nekünk mondani akar, mint hogyha az Úr ugyanúgy, mint egykor a tanító mondja, hogy most felém figyeljetek, és hallgassátok az én szavamat. Mert nem az a fontos, hogy mit mondok, mert egészen más az, ami számít. És nem az a fontos, hogy éppen most hogyan teszünk bizonyságot. Vagy egykor majd, amikor ott megállunk az Úr előtt, akkor mit fogunk mondani? Hanem az a fontos, hogy engedelmeskedtünk-e az Úr szavának. És én itt egy kicsit szeretnék megállni, mert talán félreérthetjük ezeket a gondolatokat, ha azt gondoljuk, hogy a szavak nem fontosak. De nagyon is fontosak. Fontos az, mert az ige is beszél arról, hogy a bizonyságtétel az egy nagyon fontos része az Isten gyermeke életében, hogy elmondjuk azt, hogy mi a mi hitünk. Ugyan azt mondja itt az Úr Jézus, hogy nem minden, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, de mégis arról beszél az ige, hogy amikor csak lehet, tegyünk bizonyságot róla. Jézus szavai azok, amikor azt mondja, hogy aki megvall engem a világ előtt, azt én is megvallom majd egykor a mennyei atyám előtt. De mégis azt mondja az Úr, hogy vannak olyanok, akik jönnek, és akik olyan lelkesen mondják azt, hogy Uram, Uram, vannak emberek. És olyan elgondolkodtató, de talán inkább megdöbbentő, hogy azoknak az embereknek, akik olyan nagy lelkesedéssel beszélnek Istenről. Akik olyan nagy lelkesedéssel tesznek dolgokat, az Úr Jézus azt mondja, hogy nem minden, hogyha azt mondod, hogy Uram, Uram. Nem mindegy, hogy mi van az ember szívében. Ezek az emberek jönnek Jézushoz, és értetlenül állnak, mert azt mondják, hogy de hát mi mindent megtettünk. Nem arról van szó, hogy időnként beszéltek arról, hogy ők hisznek, hanem nagyon is bátran kijelentették, sőt, bizonyságot tettek arról. Sőt, azt mondja az Úr, hogy van, akik még prófétáltak is. És itt nem arról szól, hogy valaki prófétává vált, de hogy igenis, ezek az emberek még időnként kijelentéseket is tettek, és olyan dolgokat mondtak, amelyek valójában igazak. Eszembe jutott az a kis történet a Cselekedetek könyvével, a Cselekedetek könyvének a 16. fejezetében, ami Filippiben történt. Emlékezzünk csak Páléknak az életéből jegyzi le a Szentírás, hogy Filippiben Pál napról napra követte egy kis leányka, aki bizonyságot tett arról, hogy ezek az Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik. Egy kis leányka, akiről azt mondja az ige, hogy jövendőmondó lélek volt benne, és ezek minden nap, ez a leányka ment Pálék után is azt kiáltotta, hogy ezek az emberek Istennek a szolgái, akik hirdetik az üdvösség útját. És ez több napig történt így, és egyszer csak Pál apostol ezt megelégelte. És azt mondja az ige, hogy kiűzte ebből a leánykából a jövendőmondó lelket. És ez hozta azt a konfliktus, ami aztán később volt, ami miatt Pál később börtönbe is került, ugye, mert ez a leányka, ez a szolgáló leányka éppen azért, mert ilyen képessége volt, sok pénzt hozott a gazdájának, ezek aztán a város előjáróit felbuzdították, és akkor történt egy nagy kavarodás az egészből, és ennek a következményeként Pált végül a börtönbe zárták. És az emberben én amikor először olvastam ezt a történetet, akkor ilyen kérdés merült fel bennem, hogy de hát ez a fiatal leányka, ez fontos dolgokat mondott az embereknek. Azt mondta, hogy hát ezek az emberek az Isten emberei, akik hirdetik az üdvösséget nektek. Hát miért kellett ezt elhallgattatni? Hát ennek mindenkinek tudni kellene, és hát tulajdonképpen ez a leányka még jót is tett. És azt mondja itt az ige, hogy amikor Jézus előtt megállnak ezek az emberek, akkor azt mondják, hogy na de nem a te nevedben prófétáltunk? Hogy mondtunk olyan dolgokat, amely igazságok, és tettünk bizonyságot rólad, sőt, valószínű, hogy az emberek sok áldást is jelentettek emberek számára, sőt, még gyógyítottak is, betegeket. Hát miért van az, hogy az Úr Jézus azt mondja róluk, hogy nem ismernek titeket? És aztán azt mondja, hogy távozzatok tőlem, gonosztevők. Igen, vannak emberek, akik valóban elképesztő dolgokat produkálnak. És valóban sok-sok embernek még áldást is jelenthetnek. És sokszor irigylésre méltók azok az emberek, akik még sikereket is érnek el, ilyen módon gyülekezeteket építenek. És sok-sok olyan dolgot tesznek, ami sokszor irigylésre méltó, és ami után vágyakozna talán a hívő ember. De arról beszél az Úr Jézus, hogy ne engedjük, hogy becsapjon bennünket a kísértő. És Pál is beszél arról, hogy mindig vannak olyanok, akik hamis prófétaként vannak jelen ebben a világban. Akik még jeleket és csodákat csodákat is tesznek. De mégis az Úr azt mondja nekik, hogy nem ismernek titeket. És két nagyon fontos dolgot kell ebből látnunk. Az egyik az, hogy nem mindegy, hogy kire hallgatok. A másik dolog pedig az, hogy megvizsgáljam önmagam, hogy az én hitem milyen. Hogyha meg kell állnom az Úr előtt, akkor vajon azt fogja nekem is mondani, hogy hiába mondod nekem, hogy Uram, Uram, nem mehetsz be az Isten országába. Egyrészt önmagamat kell megvizsgálni, a másrészt pedig azt kell megvizsgálnom, hogy tulajdonképpen ki is az, akit én követek. Kinek a szavára figyelek oda. Ez is egy döntés. De ezt a döntést mindig meg kell hozni, vagy mielőtt meghozom, azelőtt fontos, hogy megvizsgáljak dolgokat. Honnan tudom, hogy valami hamis? Pedig olyan szépnek tűnik, olyan tökéletesnek tűnik. Jézus beszél arról, a csodákkal, vagy ezekkel a különleges képességekkel kapcsolatban, hogy nem mindegy, hogy milyen szívvel tesszük ezeket. Jézus is sok csodát tett. Ő is sok emberen segített, és a tanításában is nagyon komoly módon igyekezte a tanítványokat vezetni. Viszont amit látunk a megváltónál, hogy mindezeket nem a maga dicsőségére és nem látványosságnak tekintette. Amit cselekedett, azt mindet nagyon alázatos módon megpróbálta elhallgatni. Nekem olyan döbbenetes mindig arra gondolni, hogy Jézus, amikor valami csodát tett, vagy valami különleges eseményt cselekedett, vagy valami különös esemény történt vele, akkor olyan sokszor olvassuk azt az igében, hogy Jézus azt mondta, hogy ezt ne mondjátok el senkinek. És én nekem az is egy nagy kérdés, hogy hát miért ne mondják el? Hát az lenne a jó, ha mindenki hallaná, hogy Jézus milyen dolgokat cselekedett. Hogy miért nem kell ezt elmondani, miért nem akarja Jézus? És Jézus azt mondja, hogy ne szóljatok erről, nem kell ezt tudni. Amikor Jairus leányát feltámasztotta Jézus, akkor nagyon érdekes azt olvasni, hogy amikor jött a hír Jairusnak, hogy a lányod meghalt, akkor Jézus azt mondta, hogy nem halt meg, csak elaludt. Pedig ő tudta azt, hogy meghalt. És miért mondta azt Jézus, hogy csak elaludt? Azért, mert nem akart ebből, mondhatjuk, hogy nagy látványosságot mutatni. És amikor bement ehhez a leánykához, és feltámasztotta, akkor nem engedett be embereket. Egyedül csak az ő apja, az ő testvére, az ő családtagjai mehettek be, mert nem az volt a fontos számára, hogy ez szenzáció legyen, hogy mindenki tudjon róla, hogy ő mit tett. Mert nem ez volt a lényeges. Nem ezek a dolgok, és sokszor a hamis próféták, a hamis hívő emberek azok soha nem az Istenre akartak rámutatni, hanem legtöbbször a maguk dicsőségét keresik. És szeretünk fürödni a dicsőségben. Szereti az ember azt, hogy lássák az ő rátermettségét, vagy talán azt, hogy neki milyen jó kapcsolata van az Istennel. Igen, szeretjük időnként megveregetni a vállunkat, hogy azért eljutottunk mi valahova. Tehát Jézus nem ezért tette a csodákat, hanem azért, hogy bízzanak. Amikor Jézus feltámasztja Lázárt, azt olvassuk az igében, hogy Jézus sír, mert látva az ő hitetlenségüket, és akkor azt gondolták az ott lévő emberek, hogy hát azért sír Jézus, mert lám, mennyire szerette Lázárt. Ez igaz volt, és valóban szerette Lázár, de ő azért sírt, mert látta a hitetlenségüket. És emlékezzünk csak, hogy mielőtt kihívta volna Lázárt, ezeket a szavakat mondta, hogy Uram, én tudom, Atyám, én tudom, hogy Te meghallgattál engem. De azért kérlek, ezekért a körülálló sokaságért, hogy higgyék el, hogy Te küldtél engem. Tehát amit tett, az annak a bizonyossága volt, hogy Istentől jött ebbe a világba. És ennek annak a bizonyossága volt, hogy igenis meg akarja szabadítani az embert az ő bűneitől. Nem, ő nem a maga hasznát kereste, nem a maga nagyságát akarta mutatni, nem az ő rátermettségét akarta mutatni, hanem egyedül arra az Istenre akart rámutatni, aki mindezt el tudja végezni az emberek életében. Ézsaiás próféta könyvében található az az ige a 42. fejezetnek a második versében, ami egy kicsit ilyen karácsonyi történethez is kapcsolódik, amikor azt mondja ott a próféta, hogy ő nem kiált és nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán. És az emberben fölmerül az a kérdés, én emlékszem ezekre a szavakra, ugye, mert mindig arról beszéltünk és arról beszélünk, hogy milyen fontos az embereknek a bizonyságtétele, és milyen fontos, hogy az embereknek elmondjuk ezeket. Egyszer egyik barátom valamikor a 90-es években, amikor megtért, akkor ilyen karácsony előtt mondta nekünk, hogy valami nagy dolgot kéne tenni. Mi is akkor tértünk meg, és úgy éreztük, hogy valamit tennünk kell, és azt mondta nekünk, hogy csináljunk plakátokat, és plakátoljuk tele a várost azzal a felirattal, hogy nincs karácsony Jézus nélkül. És ezt olyan lelkesen volt, hogy tegyük meg, tegyük mindenhova ki, és mindenkinek el kell mondani ezt az üzenetet. Hát szegény azóta már nem igazán akar ilyeneket cselekedni, ma már nem nagyon jár az Úrnak az útján, de olyan lelkesen tudta ezt mondani, és olyan sokszor jut eszembe, hogy de Jézus nem ezt akarja. Nem lármáz, és nem akarja az utcán hallatni a hangját, ami persze nem arról szól, hogy az utcán nem tehetek bizonyságot azoknak, akikkel beszélgetek, hanem inkább az, hogy ő nem lármáz. Ő nem akarja azt, hogy az emberek valamilyen lármával, vagy valamilyen hangzatos szavakkal hívjuk ő hozzá. Jézus soha nem küldött előre embereket azért, hogy az embereknek elmondják, hogy most gyertek, mert itt valami nagy dolog fog történni. Gyertek ide, gyertek oda, mert ott lesz Jézus, és majd akkor ő gyógyítani fog. Nem, őt mindig a híre előzte meg. Az emberek egymásnak adták a hírt, és tettek bizonyságot arról, hogy igenis Jézus mit tud az ember életében végezni. Mert ő így akart közel kerülni az emberi szívekhez. Mert akik csodáért jöttek, azokról nagyon jól tudjuk a Szentírásból, hogy előbb-utóbb úgyis elhagyták őt. Mert azért jöttek, hogy ettek a kenyérből, vagy azért jöttek, mert meggyógyította őket Jézus, és aztán ugye olvassuk az igében, amikor megkérdezi a 10 bélpoklossal kapcsolatban Jézus, hogy és hol van a 9? Avagy nem 10 jöttek hozzám? És hol van 9? Mert csak egyetlen egy jött vissza. Nem, ő a megfáradtakat és a megterhelteteket hívta. De akkor milyen is az igazi hitvallás? Mit is jelent az, amikor valaki azt mondja, hogy Uram, Uram? Amit Jézus tett. Amit Jézus mutatott meg nekünk. És ez pedig az, hogy az ő szavai mindig egybe csengtek az ő cselekedeteivel. Hogy igenis hiteles volt az ő élete. És amikor az utolsó ítéletről szóló példát hozza elénk az Úr Jézus, akkor azt mondja a bal oldalon állóknak Jézus, hogy gyertek atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amit nektek készítettem el. És elmondja, mert amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor beteg voltatok, akkor meglátogattatok, amikor valami más gondom volt, és be lehetne sokféle dolgot helyettesíteni, akkor ti akkor oda jöttetek hozzám. És mi mindig arra gondolunk, hogy ezeknek a szavaknak a legfontosabb része az, hogy ennem adtatok, innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, de sokkal fontosabb része, amit utána történik. Amikor ezek az emberek megkérdezték, hogy de Uram, hát mikor cselekedtük mi ezt? És Jézus azt mondta, amikor a legkisebbekkel megtettétek. És nekem az az érzésem, vagy az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ebben a legnagyobb kijelentés és a legfontosabb üzenet abban rejlik, amikor azt látjuk, hogy ezek az emberek észre sem vették, hogy ezt cselekedték. Mert számukra ez természetes volt. Ezt nem látták jó cselekedetnek, hogy valakit meglátogattak. Nem látták jó cselekedetnek, hogy valakinek enni adtak. Nem látták ezt valami különleges dolognak, amit ők tettek, hogyha valakin segítettek, hanem, ugye, ahogy szokták mondani, ezek zsigerből jöttek. Mert ez volt a természetes számukra, mert az Úr átformálta az ő gondolkodásukat. Hogy nekik nem volt probléma, hogyha egy szegényt láttak, hogy odaadtak valamit nekik. Ugye emlékezzünk csak Péterre, meg Jánosra, akik mentek a templomba, ott a cselekedetek könyvének az elején, és amikor ott látták azt az embert az ő ágyán feküdni, és tekintett rájuk, akkor azt mondták, hogy aranyunk és ezüstünk nincs. És nem az a lényeg, hogy mennyit adunk. Csak hogy az volt számukra természetes, hogyha valaki rájuk nézett, akkor ez természetessé vált, hogy ők valamit megpróbálnak tenni. Ha tudtak volna pénzt adni, vagy tudtak volna valamiben segíteni, akkor azt tették volna, de éppen akkor nem volt semmi náluk, hát ezért meggyógyították. Talán sokkal nagyobbat kapott. Még lehet, hogy jobban járt, mint hogyha lett volna néhány garas a zsebükben. De hogy akartak valamit tenni, mert Isten átformálta az ő gondolkodásukat. Mert az ő Istennel való közösségük nem csak abban állt, hogy Uram, Uram, hanem akik cselekedték az ő mennyei atyuknak az akaratát. Mert jó fa csak jó gyümölcset teremhet, rossz fa pedig csak rosszat. Nincs más. És Jézus egy nagyon fontos dolgot mond, még egy dolgot szeretnék említeni, amikor azt mondja, hogy távozzatok tőlem, gonosztevők. És azért megdöbbentő ez, mert sokszor úgy érezzük, hogy de hát ezek az emberek gonosztevők, akik az ő nevében cselekedtek, akikről elmondhatjuk, hogy bizonyságot tettek, akikről sokféle dolgot, és még mondhatjuk jó dolgokat is az életükből, mert ezt tették, hát nem a te nevedben cselekedtünk dolgokat, nem a te nevedben űztünk ördögöket, nem a te nevedben tettünk csodákat, beszéltünk rólad, és azt mondja nekik, hogy gonosztevők vagytok. Gonosztevők? Miért gonosztevők? Azért, mert a hitvallás az csak a szájukat érintette. És nem volt mögöttük, nem volt mögötte semmi, ami ezt bizonyította volna. És azért gonosztevők, mert közben becsaptak embereket. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, amikor azt mondja a zsidóknak, hogy ti körül járjátok a földet, hogy egy embert zsidóvá tegyetek, és észre sem veszitek, hogy közben pedig a gyehenna fiává teszitek őt. Hogy igenis, körbejárnak emberek földet, és úgy gondolják, hogy jót cselekszenek, mert olyanná akarják tenni ezeket az embereket, mint amilyenek ők, mert úgy gondolják, hogy ez az az isteni akarat, és közben pedig észre sem veszik, hogy nem ez az, amit az Úr akar cselekedni. És ezért mondja gonosztevőknek, mert nem csak magatokat csapjátok be, hanem még másokat is. És ezért nem mehettek be az Isten országába. Jézus pedig azt mondja, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol. Hát Jézus bennünket is arra ösztönöz, hogy döntsünk. Szemeinket állandóan az Úrra vessük. Egyedül ő rá nézzünk, az ő szavára figyeljünk, az ő életét nézzük, és azt kövessük, amit ő nekünk elkészített. Aki az eke szarvára teszi a kezét, aki elindul ezen az úton, annak mindvégig a tekintetének rajtam kell lennie. És engedni azt, hogy Isten átformáljon minket, hogy hasonlóvá legyünk ő hozzá. Mert nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki Jézushoz hasonlóan, a megváltóhoz hasonlóan cselekszi az én mennyei atyám akaratát, cselekszi. És ez is döntés. Döntés arról, hogy mennyire veszem komolyan azt, amit nekem Jézus bemutatott, és amire elhívott. És mennyire veszem komolyan ezt az utat. Persze mondhatjuk azt, hogy tehát képesek vagyunk ilyenre. És én erre azt mondom, hogy nem. A magunk erejéből soha. De ha rátekintünk, ha benne bízunk, ha őtőle várjuk a segítséget, akkor Isten bennünket képessé tesz erre. Én azt kívánom, hogy ne azok közé tartozzunk majd, akiknek egykor az Úr azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Vagy ne azokat kövessük, akiknek az Úr egyszer azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, hanem tartozzunk azokhoz, akiknek azt mondja az Úr, hogy gyertek atyámnak áldottai és örököljétek azt az országot, amit nektek adtam, mert éhes voltam, ennem adtatok, mert szomjas voltam, innom adtatok, mert beteg voltam, meglátogattatok. És kövessük azokat, akik ilyen módon élik az életüket. Hát azt kívánom, hogy legyen az életünk ilyen gazdag, áldott, Istentől megáldott élet, és kövessük azt az igazságot, amit Jézus megmutat nekünk, és figyeljünk rá naponta. Szemem állandóan nézen az Úrra. Mindig vizsgáljam magam, mindig nézzem azt, hogy helyese az, amit cselekszem, és biztosak lehetünk abban, hogy Isten segít győzelmes életet élni. Hát adja az Úr, hogy ilyen legyen mindannyiunk élete. És majd az Úr jelenlétében kapjuk meg azt a hervadhatatlan koronát, amit Isten nekünk is megígért. Amen.